Ki tudja? Charles Haddon Spurgeon 275-ös prédikációja. Elhangzott 1859. szeptember 18-án Londonban. Kiadta az üdvüzenete Spurgeon prédikációt magyarul megjelentető folyóirat az 1900-as évek elején. Alapige Jónás könyve 3. rész 9. vers. Ki tudja, talán visszatér és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. Ez volt a niniveiek utolsó reménye. Ki tudja, talán megtér és elváltoztatja Isten a gonoszt, hogy elfordulván haragjának búsulásától el ne vesszünk. Jónás könyve rendkívül vigasztaló volt mindig azokra, kik kétségben voltak koruk gonossága miatt. Ninivé város gonossága épp oly nagy volt, mint hatalma. Ha közülünk valamely kishitűnek azt parancsolták volna, hogy széjjel járjon a városban, számlálja meg tornyait, és nézze meg tiszta napfénynél a lakó gonoszságát, akkor ím így kiáltana fel. Jaj, jaj, mennyire alásüllyedte város a báványimádásban. A bűn oly hatalmasan vette körül, mint maga a város fala. Gondoljatok csak bele, ha ezt a nehéz kérdést intézték volna hozzánk, miként vezethető-e város bűnbánatra? Miként lehetne kivitelezni, hogy az összes lakossága a legmagasságosabbnak imádására hozassék? Nos, ha nem volnánk megmerevedve a kétségtől, ami legvalószínűbb, akkor ott ülnénk legalább félelem telten és gondolkoznánk a terv fölött. A várost felosztanánk missziókerületekre, és óhajtanánk nem 100, hanem 1000 prédikátort belehelyezni. Ez költséget mutatna föl. És mi múlhatatlanul szükségesnek tekintenük számtalan helyiség beszerzését, melyekben az Isten igéje prédikáltatnék. Helyiségeinknek minden esetre rendkívül tágasoknak kellene lenniük. Igen, hamar rájönnénk, hogy ha csak egy egész királyság jövedelme nem áll rendelkezésünkre, meg sem kezdhetjük a munkát. És mégis, mit mond erre az Úr? Az Úr elveti az ész ítéletét, rendszerét és tervét, melyet a test és vér szőtt össze, és elhív egyetlen embert. Csodálatos vezérlete által elkészíti ez embert missziójára. Először leküldi őt a tenger mélyére, azután feljön a mélységből. Eme borzalmas alámerülés megedzi lelkét, és tetőtől talpig felruházza őt hit bátorsággal. Mi rettenthetné meg a szárazföldön azt, ki a hal gyomrából élve került elő? Belép a városba, szemei kidüllednek az éppen most feje fölött elvonuló nagy ítéletre való emlékezés miatt, és szilárd, komoly, átható és ünnepélyes szavakkal kiált. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ó Isten, ez a te utad? Ez azon eszköz, mely által a nagy eseményt létrehozod? Egyetlen ember parancsára bűnbánatra hozod Ninivét? Elégséges lesz-e sápadt embernek szava, ki épp most szabadult ki a tengerből, hogy Ninivét felbuzdítsa? Ó Isten, ha te elmentél volna tüzes szekereiden, ha a mennydörgésben szóltál volna, ha megráztad volna alattuk a földet, akkor bizonyára megrettent volna Ninive. De ezen ember nem termett ám erre a feladatra. Csak hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan távol vannak az ő gondolatai a mi gondolatainktól, és utai a mi utainktól. Ez az egyetlen ember útra kell, és szinte nyomul a nép őt hallgatni. Tovább halad, és a nép egyre növekszik, tolong. Amint megállt valamely utca szegletén, megnyíltak a ház ablakai, és hallgatták őt az emeletekről, s a terek megteltek néppel, amerre és ahová ment. De ő mindig megy, mindig tovább, mindem az egész város megrendült hatalmas szavaitól. Most a király is maga elé hivatja Jónást, és a rendíthetetlen próféta itt is hirdeti Isten fenyegetését. Meglett a hatalmas benyomás. Az egész nép hamuba és zsákba öltözik. Az ember és állat jajkiáltása felemelkedik Istenhez. A Jehova tiszteltetik, Ninivé megtér. Ah, kedves testvéreim! Itt erős alapot találunk a reményhez. Mit nem tehet meg az Isten? Ne védjétek, hogy neki várnia kell rejánk. A leghatalmasabb munkát végrehajtja a legcsekélyebb eszköz által. Egy ember elégséges volna, ha Isten akarná, ez óriási várost fölrázni. Egy ember elégséges volna egy egész nemzet megtérítésére, ha Isten úgy akarná. Igen, egy egész világrész megrendülhetne egy ember léptei alatt. Nem volt volna magas palota, hova egy ilyen ember szava föl nem hatolna. Nem volna a gonoszságnak oly mélységes örvénye, hol egy ilyen ember szava nem hallatszanék. Amire nekünk szükségünk van az, hogy Isten kinyújtsa hatalmas karját, és ki tudna akkor ellene állni. És ha csak egy szamár álcsontot vesz is elő, mégis erősebb Sámsonnál, és ekkor nem csak halomszámra feküdnének a megsebesültek, hanem város és ország számra is. Isten a leggyengébb eszközzel is leverné ezreit és millióit. Ó, Isten gyülekezetei, ne féljetek semmit! Gondoljatok a férfiakra, kiket nektek a múltban adott. Tekintsetek vissza Pálra, gondoljatok Augustinusra, örvendjetek Luthernek és Calvinnak, dicsekedjetek Whitfielddel és Wesleyvel, és gondoljátok meg, hogy ezek is egyes emberek voltak, kik által Isten nagy dolgokat vitt végbe, kiknek emlékük ki nem hal, míg a világ csak létezik. Bevezető beszédemnél való idő után eltérek most egy kissé az elbeszéléstől, hogy olyanokhoz szólhassak, kik bűneik miatt reszketnek, és ugyanabban az állapotban lehetzenek, mint a niniveivek, és mint ők irgalomért esedeznek. Három dolgot emelek ki röviden reggeli órán. A niniveiek nyomorult állapotát, a ma gyenge alapot, melyre reményüket építették, és harmadszor kimutathatom, miszerint nekünk nagyobb okunk van, mely bennünket imára ösztönöz, és vigasztalóbb alapokkal bírunk, melyek hitünket felébreszthetik. Először is tehát kimutatom, hogy a niniveieket közöttünk igen sokan képviselik, ha betekintünk nyomorúságos állapotjukba, melyben leledzettek. A niniveiek éppen olyanok voltak, mint a Noé korabeliek. Ettek, ittak, házasodtak, plantáltak, építettek. Az egész világ magtárjuk volt. Gazdagabbak és hatalmasabbak voltak minden népnél, mert Isten dicsőjen hagyta őket növekedni, úgy, hogy a föld legnagyobb nemzete lett belőle. Bebölcsőzvén magukat a biztonságba, a legundokabb bűnökbe estek. Gonoszságban a sodomaiakkal vetekedtek. Ha nem is voltak olyanok, mint a mai keleti városok, de leírhatatlan utálatosságúak. De mi hamar fölébredtek biztonságukból, és meggyőzettek bűnös állapotuk felől. Amaz egy idegen embernek prédikálása fényük tetőfokáról a gyász üdvös mélyébe hozta le őket. Dicsekedésüknek most vége lett, vigasságuk hangja megnémult, és elkezdenek sírni és jajgatni. Miben állott panaszos helyzetük? Azt gondolom, három fölfedezésben. Mert fölfedezték az ő nagy bűnüket, aztán a megtérésre kiszabott idő rövidségét, és végül a város elpusztításának rettenetes módját. Bár tudnátok ti is ilyet fölfedezni, kik biztonságban nézitek magatokat, ti, Sionban alvók, kik nem félitek az Istent. Le sem tértek gonosz utaitokról. Újra ismétlem, bár csak valamely próféta szava fölriasztana benneteket, és meggondolnátok bűneiteket, mert sokak és nagyok azok. Némelyek közöttünk erkölcsös életet éltek, nevelés és üdvös korlátok által egyebek erkölcstelenségeitől visszatartóztatunk. De azért mi is kitelenítettünk szánkat a porba tenni. Ha szíveinkbe pillantunk, látni fogjuk, hogy az a tisztátalan madarak fészke, teljes minden gonosszal és undoksággal. Mi épp oly bűnösök voltunk szíveinkben, mint a legrosszabb emberek cselekedeteikben. Nézzetek csak testvéreim életetekre! Kicsoda mentes közületek az Isten elleni zugolódástól. Ki az, aki fele barátját úgy szerette, mint önmagát? Ki az, aki testvére soha nem haragudott? Ki az, aki nem káromolta meg Isten szívében sohasem, ha ajakával nem tette is? Ki az közülünk, aki szemeit mindig megtartóztatta a kívánságoktól? Nem vétkeztünk-e mindannyian? Ha bűneink nyilván volnának homlokaitokon írva, ki nem fedezné be homlokát, hogy elrejtse egyebek előtt bűneit? Sok ember részére üdvös lenne, ha élettörténelmének könyvét keresztül lapozgatná. Forgassátok csak, kérlek, emlékezéseitek leveleit, és olvassátok keresztül fekete és rosszal betűzött lapjait. Ne higgyétek, hogy prédikátoraitok értik a hizelkedés művészetét. Manapság szokássá vált a hallgatóságot erényesnek és jelesnek tekinteni. De nem hazugság lenne ez a mindent látó Isten előtt? Avagy nincsenek itt is olyanok, kik titokban bűnös életet éltek? Olyan bűnökben, melyeket megnevezünk sem szabad? Vagy micsoda, nincsen köztetek fösvény? Nem károsítja és csalja meg fele barátját senki közületek? Senki sem hamisít árucikket közületek? Nincs köztetek hazug, csaló, káromló, és aki fele barátja ellen hamis tanúságot teszen? Van-e szerencsém magam előtt szeplőtlen gyülekezetet látni? Nem hízeleghetek magamnak, hogy úgy van. Ó, nem! A mi bűneink nagyok és undorítók. Bárcsak készek volnánk bevallani, amit tettünk. Ha a Szentlélek megvilágítja szíveinket és útunk romlását megmutatja, akkor bizonyára bánkódni fogunk és kiáltani fogunk Istenhez, mint azt a niniveiek tették. Ezen kívül tudomást vettek a niniveiek napjaik rövidségéről is. Még 40 nap, s azután Ninive elpusztul. Figyeljétek meg, hogy megvan határozva a kegyelemidő. Egész az óráig megvan állapítva. Még 40 nap. Mi nagy rettegést szemlálták a napokat. De, mondaná valaki, csak nem azt akarod mondani, hogy napjaink száma csak 40 volna. Nem, testvérek, én nem vagyok próféta, én nem tudom megmondani, hogy hány napból áll életetek, de egyet meg tudok mondani. Lehetséges, hogy vannak itt, kik nem élnek 40 napot. Lehetnek köztetek, kik nem rendelkezhetnek annyi kegyelmi idővel, mint a niniveiek. Tegyük fel, hogy képes volt benneteket abban a nagyvárosba helyezni, és meg tudnám mutatni körülvevő falait és erősségeit. Ha, miként Jónás, rájuk mutatnék, és ezt mondanám, 40 nap múlva ezen város elpusztul, ez volna részetektől könnyebben hihető? Vagy, ha azt mondom, 40 nap múlva a tested a földnek adatik át? Melyik venné, mondom, inkább igénybe az elhívést? Melyik könnyebb, meghalni, vagy egy várost elpusztítani? Mi vagy egyéb, ó ember, mint egy tömeg élő por? Egy féreg megölhet. Egy porszem elég arra, hogy életedet elvegye. Mi az ember életfonala? Olyan, mint a pókháló. Csak egy álom az élet. Egy gyermek lehelete tönkre teheti, és már is egy másik világban ébredünk föl. 40 nap. Ez persze elég hosszú idő halálod idejéhez viszonyítva. Én már elég sokat prédikáltam e helyen, hogy visszapillantsak azokra, kik e helyről oda mentek, ahová minden élőnek mennie kell. Én magam is gyakran megrettentem. Vasárnap még itt láttam, és már a következő kedden vagy csütörtökön azt a kérdést intéztek hozzám, mikor tarthatja meg a gyászbeszédet ennél is ennél. Gyászbeszédet? Igen, gyászbeszédet, mert ekkor és ekkor meghalt. Mi borzasztó, hiszen a minap még itt volt. Mondom, 40 nap még hosszú terminus ahhoz képest, amilyen hamar jöhet halálod. Ha még 40 év volna is, nem elég rövid idő ez is? Ha bölcsen áttekinted magad, rájössz, hogy mi gyorsan elrepül az idő. Nem úgy van-e, mintha éppen most lett volna az esküvőtök? Még csak tegnap volt, hogy a szép friss bimbót láttuk. Alig egy hónapja, hogy a gabonát a földből előbújni láttuk, és már az aratás is elmúlt. A vándormadarak elhagytak bennünket, és az ősz színkülönlegessége követi a nyár bájos zöldjét. Az évek úgy tűnnek föl most, mint a hónapok lennének. A hónapok napoknak tűnnek, és a napok, mint enyésző árnyék. Tehát az idő rövidségnek épp úgy föl kellene ráznia bennünket. Most pedig hadd fűzzem hozzá még a harmadik körülményt, mely a niniveieket megmutatta, nevezetesen a kitűzött büntető ítélet rettenetes módját. Jónás prédikálásának eme hatalmas hatását kétségkívüli hirdetése sajátságos határozatlanságának róhatjuk föl. Azt mondta, még 40 nap és elpusztul Ninive. De ki állta? Azt nem mondja meg. Éppen ez a határozatlan és homályos hirdetés hozta őket félelembe. És ti, kik nem békítetek meg Istennel, kik vallás nélkül vagytok, kik Isten és remény nélkül éltek-e világon, mi rettentő ítélet várakozik rejátok? Ezt én nem vagyok képes ecsetelni. Az írás pedig az eljövendő élet felül igen határozatlan kifejezésekkel él. Jézus mondja, és vettetnek a külső sötétségre, ahol lészen jajgatás és fogcsikorgatás. Más itt úgy szólt pokorról és annak gyötrelmeiről, mint ahol az ő férgök meg nem hal, és tűzük el nem aluszik. Továbbá úgy írja le, mint mélység és örök tűz. Ah, testvéreim, mi még keveset tudunk Isten haragjáról, mely bizonyosan kiöntetik az istentelenekre, de azt eléggé tudjuk érteni, miszerint rettenetes dolog az emberi füleknek arról hallani. Ha ez e jelen életben pontosan le volna írva, akkor ezen élet az örökös gyötrelem előcsarnoka volna. Nem hiszem, hogy kibírnák ennek olvasását emberi szemek. Füleink zugnának bele, szívünk pedig elolvadna, mint a viasz. Bűnös! Én csak azt mondhatom, ha újjá nem születsz, rettenetesen el fogsz veszni. Isten kivonsza fegyverét, és véredbe mártja. Elűz orcája elől dörgő haragjával és villámló dühével. Szétzúz hatalmával és hevével megemészt. Gyötrelmeidnek nem lesz vége, és szenvedéseidnek füstje fölszáll örökkön örökké. Nem hozzátok szólok most, kik az igének nem hisztek. Hozzátok nincs semmi közöm. Hanem hozzátok szólok, kik a Biblia kijelentésében hisztek, kik keresztényeknek valljátok magatokat. Veletek páros dolgom. Ah, barátaim! Ha hisztek-e könyvnek, és mégsem tértek meg, mi rettenetes ítélet vár akkor rátok? Mi félelmes lesz rátok a halál? Mi rettenetes az utolsó nap? És mindez gyorsan rajátok jön. Az Isten igazsága tekerén terekei és tengelyei forrók a gyorsaságtól. A fekete lovak tajtékoznak a gyors futás miatt. Talán míg itt állok és beszélek bátran olyan dolgokról, melyek minden embert felizgatván forróvá tehetnének, talán most teszi fel a halál nyilát a kézívbe, és te leszel az áldozatja. És prédikációm úgy végződhetik, mint egykor Pál apostolé, amikor Eutikus az ablakon keresztül alázuhant és meghalt. Isten őrizzen ettől, de azért mindegyikünknek van oka magát az Izrael Isten előtt megalázni. Ezeket mondottam az első pontról. A Szentlélek, áld meg ez igéket! Ezek a niniveiek azonban nem adták át magukat a kétségbeesésnek, hanem reménykedtek. Mert azt mondták, kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjenek ki az ő gonosz útjáról és hamisságaitól, mely az ő kezükben van. Ki tudja, talán megtér és elváltoztatja Isten a gonoszt, hogy elfordulván haragjának búsulásától el ne vesszünk. A második pont lesz e szerint az a gyenge alap, amelyre a niniveiek reményüket építették. Hanem itt igazán figyeljetek, mert Krisztus szerelmével szívből óhajtom, hogy ti, sokkal jobb reményben ugyan, a niniveieket e példában követnétek. Megfigyelhetitek, hogy Jónás prédikálásában nem volt hirdetve a kegyelem. Az egész rövid ítélethirdetés volt. Hasonló volt a Szent Siri templom harangjához. melyel csak akkor harangoznak, ha egy gonosztevőt végeznek ki. Az irgalmasságból nem volt benne egy szó sem. Ez a bíró kürtje volt, és nem a jubileumi év ezüst kürtje. Jónás arcáról nem sugárzott le a kegyelem, sem szívében nem volt részvét. Dörgő követséggel jött le, és dörgő módon felelt meg kötelességének. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Mintha látnám Ninive királyát tanácsosai között ülni. Mintha hallanám, hogy mondja egy a tanácsos urak közül, kevés reményünk lehet az irgalomra, mert világos, hogy Jónás irgalomról nem beszélt. Milyen rettenetesen szólt Jónás, még csak egy könyv sem jött szemeibe. Meg vagyok győződve afelől, hogy Jónás istene igen igazságos és szigorú, ő minket nem kímél, el kell vesznünk. De a király ezt felelte tanácsosainak. Ki tudja? Te ezt mondod, de nem tudod bebizonyítani. Ne hagyjunk fel mégse a reménnyel, mert ki tudja? Drága hallgatóim, aki hozzátok szól most, az nem Jónás. Hozzátok intézett szavai inkább Ézsaiás szavaihoz hasonlók, ki azt mondja, no, gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ézsaiás 1.18. A, nem tudnátok-e ti is mondani Ninive királyával? Ki tudja? Nem mentek-e be odahaza a titkos kamrába imádkozni? Mert ki tudja? Nem nyitjátok-e fel a Bibliát, és nem kerestek-e benne ígéretet? Mert ki tudja? Nem fogtok-e a kereszthez járulni, és a kiontott vérben bízni? Mert ki tudja? Nyerhettek bocsánatot, Isten elfogadhat titeket, és egy napon még Isten dicséretét zenghetitek a trón előtt, odafenn. Egy másik körülmény, mely a niniveieket a reménytől megfosztotta, az volt, hogy Istenről semmit sem tudtak egyebet valamely rettenetes hírnél, mit valamely borzasztó tettéből vettek. A király tanácsosai közül egy másik, nagy ismerettel bíró személy talán ezt mondhatta, Uram király, örökké élj! Jónás istene, rettenetes Isten! Nem hallottad, mit cselekedett Egyiptomban? Miként vesztette el Faraót és minden seregét a veres tengerben? És nem hallottad, mit tett Sénakhéribbel? Miként őt és seregét elveszítette? Sohasem vetted még figyelembe hatalmának dörgését és rettentő cselekedeteit? Bizony, ő nem fog irántunk sem irgalmas lenni. De a király azt felelte, ki tudja? Te nem tudod ezt bebizonyítani? Az csak egy feltételezés. Ki tudja? De, kedves hallgatóim, mennyivel boldogabbak vagyunk mi a ninivebelieknél, mert mi tudjuk, hogy Isten irgalmas. Számtalanszor biztosítottunk titeket Isten ajkáról származó igékkel, az ő írott igéje által, afelől, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Erre határozott ígéretét kaptátok, sőt, esküvel is megerősítette azt. Jehova felemelt az ő kezét az égre, és megesküdött önmagára. Élek én, azt mondja az Úr, hogy nem gyönyörködöm a bűnös halálában, hanem hogy a bűnös megtérjen hozzám, és éljen. Jöjj hát, bűnös, mert ki tudja, ő igen irgalmas Isten. Tégy úgy, mint benthadát tett hajdan, amikor serege vereséget szenvedett, és ő egyedül maradt néhány nemesével. Ezt mondta. Vessünk köteleket nyakunkba, és menjünk ki Izrael királyához, mert hallottuk, hogy az Izrael királyai irgalmas királyok. Nos, így gondolj Jézusra. Hallottad, hogy irgalmas és szeretettel teljes. Jöjj hozzá most. Bíz az ő vérében, mert ki tudja. Ezen a napon bűneid eltöröltethetnek. Ki tudja. Ezen a napon Krisztus vérében megtisztulhatsz, megmosathatsz, és olyan fehéré válhatsz, mint Ádám a paradicsomban. Ki tudja? E mai nap az Úr szíveteket örömre hangolhatja, hogy vigadozzatok előtte, miközben fületekbe sugja, enyém vagy, és én a tied. Ki tudja? A fuldoklók szalmaszálba is kapaszkodnak. Nos, ez nem szalmaszál, ez erős szikla. Ragad meg, és meg vagy mentve. Ki tudja? De még egy dolog. A niniveiek nélkülöztek még egy meghatalmazást, ami viszont nekünk megvan. Ők sohasem hallottak a keresztről. Jónás hatalmasan prédikált nekik, de üzenetéből hiányzott Jézus. Nem mondott semmit a jövendő messiásról, semmit a meghintő vérről, nem említette a bűnért való nagy áldozatot, és ezért joggal mondhatták a király tanácsosai a királynak, bizony mi sohasem hallottuk, hogy Isten megsértett igazságának helyreállítására valamilyen áldozatot mutattak volna be, valaha is, amivel meg lehetne őt engesztelni. Hogy lehet ő igaz és egyszeres, mint az is, aki megigazítja az istentelent? Ah, ki tudja, mondta a király. És erre a gyenge ki tudjára bátrak lettek, és mertek irgalmasságért esedezni. De neked, ó bűnös, most hirdettetik, hogy ki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt magát adta váltságul, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy elküldte egyszülött fiát, hogy valaki hisz benne el ne vesszen, hanem üdvözüljön. Mert semmi kárhoztatásuk nincsen azért immár azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Jöjj, ó bűnös, jöjj a kereszthez! Mert Krisztus keresztje által lehetséges, hogy Isten igaz legyen, és mégis igaznak nyilvánítsa az istentelent. Mondom, ez fel kell gerjessze benned a kérdést, ki tudja? Ő megmoshat, és tisztává tehet engem, elfogadhat, és képesíthet arra, hogy gyermekeinek hangja közt a leghangosabban énekeljem. Bár a legfőbb bűnös vagyok, de Jézus meghalt értem, vérével megmosott és szabadulást hozott. És most, miután feltártam, milyen visszarettentő gondolataik lehettek, hadd mondjam el azt is, mik voltak azok a reményt keltő tényezők, melyekből szerintem Ninive királya bátorítást nyert. Ezek igen minimális, de mégis kielégíthető okoknak látszottak. Talán azt mondta magában a király, úgy talán tanácsosainak is mondhatta, Uraim, egyet meg nem cáfolhattok. Tudnilik, hogy mi nagy bűnösök vagyunk. És ha megbánjuk tetteinket és irgalmasságért esedezünk, ez legalábbis nem lehet hátrányunkra. Kárunk nem lesz benne, nem leszünk rosszabb állapotban, még ha esetleg nem nyerünk is meghallgatást. Hadd mondjam, állítanom kell, hogy ebből már gyakran merítettek remegő bűnösök vigasztalást, amint az ének mondja, ha nem fogadna el, hát csak elveszek. De elhatároztam, hogy hozzá megyek, mert ha tőle távol állok, biztosan tudom, így örökre elvesztem, s elkárhozom. De ha ti Krisztushoz nem jöttök, ha meg nem bánjátok bűneiteket, ha bizodalmatokat ő belé nem helyezitek, akkor bizonyosan elvesztek. Ez egész bizonyos. De ha hozzájöttök, és tőle elutasítattok, ezzel a jövetellel nem veszítettetek semmit. De kísérjétek meg, és sokat nyertek vele, mert meg fogjátok látni, hogy el nem utasít. Emlékezzetek a négy leprás kunyhójára ott, Samaria kapujában. Ott ültek, minden élelem híján, s végül az éhség kínjai nagyon erőt vettek rajtuk. És akkor az egyik azt mondta a társainak, miért maradunk itt, hogy meghaljunk éhen? Gyertek, szökjünk el a síriabeliek táborába. Ha meghagyják életünket, élünk, ha megölnek, meghalunk. Így gondolkoztak, mert belátták, semmi veszítenire valójuk nem volt, és ott valamit nyerhettek, és ezért megkockáztatták. Ó bűnös! Bárcsak az Úristen ilyen bölcsességre tanítana téged! Folyamodj hozzá, úgy, amint vagy, és mondd! Uram, akármi legyen is, bármi történjék is velem, a te keresztedet teszem bizodalmam egyetlen tárgyává. Ha te nem mentesz meg engem, ha elveszek a hullámokon, mégis úgy fogok elveszni, hogy közben üdvösségem sziklájába kapaszkodom. Mert nincs számomra más bizalmi alap és más reménység, amire építsek. Ó, bár csak Isten lelkétől vezetést nyernétek ennek megtevésére, és tapasztalni fogjátok, hogy nem csalatkoztok. Ezen kívül azt is mondhatta a király. Jónás nem mondta, hogy az Isten megkegyelmez, de azt sem mondta, hogy nem kegyelmez meg. Jónás ajkáról ez a kiáltás hangzott, még 40 nap és elpusztul Ninive. De nem mondta, hogy végképp nem kegyelmezne meg. Ennek következtében mondotta a király, tehát ki tudja, ki mondhatja ezt meg? Ha valaki ezt megmondhatta volna, az maga Jónás lett volna. Nem de haragos tekintetű ember volt ő? Ha lett volna még egy dörgés hatalmában, nem de odadobta volna még azt is? Bizonyos, mondotta a király. És ha Jónás e szavaknál megállott, és nem tette hozzá, hogy nem kegyelmezek meg, ez igen jó jel. Ki tudja? Ha Jónás erről semmit nem szólott, akkor mi sem szólhatunk. Látod, bűnös társam, óhajtom, hogy ezt te is megfigyeld, és megtartsd. Mindazáltal neked ennél még sokkal nagyobb és erősebb alapod van, mert számodra határozottan hirdettetik most az irgalom. Isten nem akarja, hogy valakik elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az ő saját szavai ezek, és nyíltan hív téged, hogy hozzá jöjj. És ő azt mondja, aki akar, jöjjön, és vegye az életnek vizét ingyen, és biztosítja neked az ő szavát. Aki én hozzám jöjj, semmiképpen nem vetem ki. Az üdv oly szabad és ingyenes minden töredelmes bűnös részére, mint a levegő, melyet belélegzünk. Ha a mai napon tudatosan átérzed, hogy Krisztusra van szükséged, ragadd meg őt, és ő a tied. Ő elérhető, túláradó forrás minden szomjazó számára. Minden felkészülés, amire csak szükséged van, egyszerűen egy epesztő szomjúság. Aztán jöjj és igyál, senki sem űzel onnan. Ó, jöjjetek, kész minden már, kegyelmi lakomára. A kapuk nyitva vannak már, mindenki meg van hívva. Te rettegéssel telt kebel, alázott szív, nézz fel oda, s meglész vigasztalódva. Rajta tehát, ha így meghivatol, ki tudja? Jöjj, ó, jöjj, és tégy próbát, mert ki tudja? A legnagyobb bizalom, mely a királyt vezette, amint hiszem, a következő gondolat lehetett. Úgy tetszik nekem, mintha hallanám őt beszélni. Ha Isten el akarna minket veszíteni az ő kegyelmének, keresésének minden alkalma nélkül, akkor nem küldte volna el Jónást 40 nappal előbb. Akkor egy napi kegyelmi időt sem adott volna, hanem egy csapással megsemmisített volna. Egy csapást és egy igét küldött volna, de a csapást küldte volna először. Haragjában a várost minden értesítés nélkül tönkretette volna. Mit tett Sodomával? Nem küldött oda előre intő követséget. Feljött a nap, és tűz szállott alá az ő mindenható kezéből. De nem így bánt Ninivével. Ninive intést kapott. Okulj ebből, bűnös, és lásd jó jelnek. Te már sok intést kaptál. Ma is intet el. Sőt, szíves meghívást kapsz Krisztushoz jönni. A keresztről szóló hang ma is beszél, és minden egyes aláhulló vércsepp amment kiált rejá. Jöjj, bűnös! Kedvesen leszel fogadva! Jöjj! Ha nem volna az Úr hajlandó megbocsátani, elküldötte volna szolgáit, hogy téged intsenek és hívjanak? Ha szíve nem égne az irgalomtól, nem azt mondotta volna, hadd vesszenek el, úgyis, mint bálványimádók. Az nem csekély bizonyítéka az Isten kegyelmi szándékának, ha valakinek egy hű prédikátort küld. Ó, hallgatóim, én nem szólhatok nektek nagy szólás tehetséggel. Nem szólhatok oly tűzzel, mint egy Whitfield, de azt mondhatom, hogy semmit el nem hallgattam előttetek, hogy hirdessem néktek Isten teljes akaratát. Akár kedvesen fogadják egyesek, akár megvetik. Ha elvesztek, az nem azért lesz, mert én valamit is visszatartottam abból, amit Istentől üzenetként kaptam, kitől küldetésen vettem. Áttörtem a hitvallások és hitrendszerek korlátjain csak azért, hogy ne szálljon fejemre egy ember vére sem. Minden hallgatón vérétől tiszta legyek. Nem elégedtem meg azzal, hogy egy régi és szűk keretű hitvallás tartalmánál maradjak, ha úgy érzem, hogy visszatart attól, hogy buzgón incselek titeket, és figyelmeztesselek, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Kockára tettem számos barátságot, és nem csekély gyalázatot vontam magamra, amiért meggyőződéssel szükségesnek tartom és gyakorlom, hogy a dologban buzgón, komolyan incselek titeket. A prédikálás nem gyerekjáték. Nem gyerekjáték lesz számot adnom a prédikálási szolgálatról a ma nagy napon. Nem lesz gyerekjáték a prédikáció hallgatásával beszámolnotok az utolsó napon. Intést kaptatok, mielőtt az irgalmasság kapuja előttetek bezáratnék, mielőtt éltetek véget érne. Most azért ezt jól meggondoljátok. Bárcsak Isten lelke térdeitekre vonna és imára késztetne, bárcsak most hitre vezetne titeket, hogy bizodalmatokat Isten fiának kiontott vérébe helyezzétek, ki elvette és hordozta a világ bűneit. Gondold meg, bűnös, ha elkárhozol, úgy magad ölted meg magadat. Látod, az Isten nem akarja halálodat, hanem parancsolja, hogy hozzá jöjj. Sőt, így könyörög, térjetek vissza, szófogadatlan fiak. Ó, Izrael, térj vissza hozzám! Ismét azt mondja, ha a ti bűneitek olyanok volnának, mint a veres festék, fehérek lesznek, mint a hó. Ha pirosak, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a fehér gyapjú. Ó, bárcsak vonhatnálok benneteket! Ó, bárcsak lánc volna ajkaimon, hogy benneteket Krisztus keresztjéhez köthetnélek aranybilincsekkel. Gyertek, bűnösök, mert ki tudja? Sőt, én megváltoztatom ez igét. Én tudom, ha hozzátértek, ő is hozzátok térend. Jöjjetek hozzá, és elfogad titeket, mert gyönyörködik a megbocsátásban, és most, ezen a napon, kész a feledésnek tengerébe vetni bűneiteket, és nem emlékezik meg róluk többé soha örökké. Ez elvezet a harmadik ponthoz. Tudnilik, a ma különböző okokat, érveket szeretném kiemelni, melyek a niniveiek példájának követésére indítanak minket. A régi uralkodóknál olyan szokás volt, hogyha egy embert gyilkosságért halálra ítéltek, láncra függesztették, hogy aki a kivégzés helyén mellette elhalad, az igazság szigorát fölismerje. Én pedig azt hiszem, hogy ezáltal inkább a kor nyerseségét és vadságát tapasztalhatták. Míg a láncon függés nekik a megrettentés jeléül szolgált, úgy én más módszert fogok alkalmazni, és ezt részletekre megváltoztatni, hogy a felhozott példák inkább megörvendeztessenek titeket. Tetszett Istennek az ő irgalmasságát így példákban kijelenteni, hogy amikor rájuk pillantunk, így szólhassunk. Ha Isten azt megmentette, miért ne mentene meg engemet is? Jól ismeritek e tekintetben az Ó és Új testamentumi iratokat, hiszen tudjátok, hogy egy Dávid kegyelmet nyert. Bizonyára emlékeztek, hogy Isten a főbűnös Manassénak is megkegyelmezett. Ami az Új testamentumban kegyelmet nyert bűnösöket illeti, a kereszten függő Latortól a tarzusi Saulusig, ki magát a bűnösök közt elsőnek vallja, elég csak utalnom rájuk. Szemeitek előtt is vannak ma itt emberek, kik valamikor olyanok voltatok, mint ti, de kiknek Isten most megkegyelmezett. A sok ezer között igen sok van, aki csak csupa kíváncsiságból jött a házba. Rá tudnék mutatni olyanokra, akik 20-30 éven át semmilyen istentiszteleti helyre nem mentek. Némelyek iszákosak voltak, és házaik a nyomortanyája volt. Némelyek nyilvános bűnös személyek voltak, kik tönkretették lelküket és testüket, azon kívül egyebeket is bűnre csábítottak. Csak úgy beosontak-e házba, hogy meghallgassák a prédikátort, kifelől oly sok furcsa dolgot beszéltek. Figyelmük feszült, foglyul ejtette őket az ige. Valamely nyíl eltalálta szívüket, és azóta itt vannak. Minden dicsekvés nélkül mondom, hogy ők az én örömem és koronám, és azok is lesznek az én megváltó Uram Jézus Krisztus megjelenésének napján. Ha ti, kik ezekhez hasonlók voltatok, de most bánjátok bűneiteket, hallanátok ezek bizonyságtiteleit, amint én hallottam, úgy sohasem kételkednétek többé Isten irgalmasságában. Ha elolvashatnátok néhány tengerész elbeszélését, melyeket magamnak megőrzés véget feljegyeztem, kik elbeszélik, hogy sosem léptek szárazra, ha csak paráznaság és egyéb latosságért nem. Ha mindazon utálatosságot elbeszélném, melyekben némelyek az itt levők között éltek, álmélkodva így kiáltanátok föl, bizony, ami urunk gazdag az irgalmasságban. Azt hiszem, hogy ez odavonhat titeket őhozzá. Ó, ha vannak itt ilyenek, mint tudom is, hogy vannak, és ha itt ültök-e teremben valamely rettegő bűnös mellett, kiknek bánatkönnyei folynak, el nem ulasszátok megmondani nekik, én is egyike vagyok azon embereknek, kikről Spurgeon beszél. Az Úr tégedet megmentett. Ezért nem ulasz olyanoknak kezet nyújtani, kik készek megbánni bűneiket, és mondd nekik, hogy ők oda menjenek irgalomért, ahová te mentél, kerested és megnyerted azt. Továbbá még azt szeretném mondani, ha szabad önmagamról szólnom. Ha ismernétek megtérésem előtti jellememet, egyikőtök se kételkednék többé az Isten irgalmassága fölött. Amikor Istenhez fordultam és bűneimet megvallottam, a pokol legelvetettebb fiának éreztem magamat. Mások dicsérhettek, de én a magam javára egy szót sem szólhattam. Ha örökös részem legmélységesebb tüzébe jutottam volna, hajszányival sem kaptam volna több büntetést, mint amennyit megérdemeltem. Mondjátok, mondjátok a bűnösöknek, ó, én szabad vagyok, ment vagyok a pokoltól. És Krisztusban bűnbocsatot nyertem, és Isten elfogadott. Kinek kell hát mindezek után még elcsüggedni? Ki tudja, jöjj, bűnös, jöjj, és mondjad ezt szívedben, és hirt segítségül az Istent. Ragad meg hittel megváltódat, és mondd, ki tudja. A múltban feltárt megszámlálhatatlan irgalmi esetek fel kell gerjesztenek az imára, hogy így szólj, ki tudja. Aztán újra, hadd emlékeztesselek téged, kire most rászakadt vétkességet terhe, hogy egyetlen reményed a szabadulásra az Isten irgalmasságában rejlik. Amikor egy ember tudja, hogy csak egyetlen remény maradt számára, milyen szívósan ragaszkodik ahhoz. Egy beteg megpróbált már minden gyógymódot, szinte egész vagyonát elköltötte, és most az utolsó szakaszhoz ért. Az utolsó gyógymódot próbálja. Ha ebben is kudarcot vall, meg kell halnia. Ugye könnyű elképzelned, hogy az orvostól kapott utasításokat a legnagyobb szorgalommal és a lehető legnagyobb komolysággal és engedelmességgel fogja teljesíteni? És most, ó bűnös, vagy Krisztus, vagy a pokol a részed a napon. Ha Krisztus meg nem ment téged, örökre elveszett ember vagy. Ha nem a kereszt a te üdvöd, a pokolnak bosszúja mi hamarabb utolér. Vagy van Krisztusod, vagy semmit. Nem is így mondom, hanem vagy Krisztus, vagy a kárhozat. Ragad meg hát őt, ki a te egyedüli és utolsó reményed. Fuss hozzá! Ő a te egyedüli menhelyed. Ha te egy ragadozó állattól üldöztetnél, s futás közben megpillantanál a pusztában egyetlen egy fát, melyre fölmászhatnál, ebben a te egyetlen és utolsó reményedben mi gyorsasággal futnál oda? Ha látnám, hogy futsz, és eléd lépnék, s kérdezném, megállj, hová oly sietve? Elrohannál mellettem azzal a megjegyzéssel, ah, ott az egyetlen menekülésem és reményem, szétszaggattatom és elnyeletem, ha ott menekülést nem találok. Ilyen a te mostani helyzeted. Ime a mélység ordító oroszlánja, mely téged el akar nyelni, véredet szomjazza, sarkadban van. Menekülj a kereszthez, karold át őt. Ott van a reménység, ott van a biztos menhely, de ettől messze nem csak darabokra szaggattatol, hanem az örök halálnak martaléka leszel. De végül hadd mondjak még egy dolgot a felbátorításodra. Gondold meg, bűnös, hogy míg ez részedre igen nagy szerencse, hogy megmentet el, ugyanakkor igen dicsőséges Istenre nézve, ha téged üdvözít. Isten dicsőítetik, ha téged üdvözít. Az emberek nem törődnek a költséggel, ha valami által maguknak dicsőséget szerezhetnek. Nem könnyen alacsonyítják le magukat olyat téve, ami nekik gyalázatot hoz. Ha viszont hírnév jár vele, akkor örömes teszik. Gondold meg tehát, lélek, hogy ha Isten téged üdvözít, azáltal ő dicsőítetik. De miért Isten dicsőítenéd őt, ha bűnöd eltörléséről, lelked megmentéséről van szó? Mikor én irgalmasságot kerestem, gondoltam, hogy ha Isten nekem megkegyelmezne, nincs-e világon olyan dolog, mit meg ne tennék érte. Inkább darabokra hagytam volna magamat vagdaltatni, mint megtagadni őt. Vágyam az volt, hogy egész életemen át neki éljek, s hogy azt tegyen velem, amit akar a mennyben. Nem úgy éreztek-e néha, hogy ha Isten megkegyelmezne, a mennyben leghangosabban énekelnétek? Nem szeretnétek-e őt? Nem kúsznátok-e térdeiteken trónjához? És nem vetnétek-e elébe koronáitokat, ezt mondván, nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek legyen dicsőség. Isten örvend azon, hogy a bűnöst üdvözíti, mert az drága kő az ő koronáján. Ő ugyan megdicsőítetik igazsága által is, de nem annyira, mint irgalma által. Sejem ruhában és arany koronával fején jelenik meg, mikor bűnöst üdvözít. Vas koronát visel, amikor megrontja őket. Az ítélet előtte idegen dolog, nem szívesen végzi. Ezt ő bal kezével teszi. De jobb kezének cselekedetei irgalmasság és szeretet. Azért az igazakat mindig jobbja felül helyezi, hogy annál készebb legyen megbocsátani. Azért hát jöjj, lélek, a Krisztushoz. Nem fogsz olyasmit kérni, mit nem szívesen adna, vagy ami zászlóját beszennyezné, hanem olyat kérsz, ami épp oly dicsőséges részére, mint amilyen üdvös a te részedre. Jöjj, megalázott lélek, kiálts Krisztushoz, és ő könyörül rajtad. Egyedüli aggodalmam, mi alatt befejezem az, hogy azt a leggyengébb benyomást is, amit nyertetek, mire hazaértek, elfelejtitek. Hadd legyen szabad arra kérnem benneteket, hogy ha nyertetek valamilyen benyomást, egyedül menjetek haza, ha lehet. Ha pedig kényszerülve vagytok mással menni, akkor keveset beszélgessetek az úton. És menjetek egyenesen titkos kamrátokba, boruljatok le és valljátok meg bűneiteket. Kérjetek irgalmasságot a Krisztus véréért, és ki tudja, még ma örvendhetnek mennyben százak fölött, kike filharmónia teremben tanultak meg először imádkozni, kik most lettek a lélektől rávezetve, hogy megmondják utaikat, és Istenhez térjenek. Remélem, barátaim, hogy egy sem megy el közületek helyéről, míg imádkozom, hogy ez így történjék, és kik ezt szintén óhajtjátok, ünnepélyesen mondjatok ámment az ima néhány szavaira, melyeket most mondani akarok. Uram, ments meg bennünket a reggelen! Beismerjük bűneinket! Alázatosan kérjük irgalmasságodat a Krisztus véréért! Kérünk, elneves minket, hanem engedd, hogy végtére mindnyájan jobbodra kerüljünk! Mutasd meg itt a te hatalmadat, és add, hogy sok lélek megmentessék-e mai nap reggelén a Jézusért. Az egész nép rámondta. Amen.